21. fejezet. Lisztmamának az volt a sorsa, hogy folyton sírjon. A júliusi forradalom ágyú szaváig azon sírt, hogy fia vallási rajongásban és valami ismeretlenül emésztő belső lázban fog elpusztulni. A gyógyító forradalom után pedig azon sírt, hogy fiát az élet mértéktelenül mohó élvezete fogja tönkretenni. Franci most olyan életet élt, amely a másik végletbe csapott. Lótot futott egész nap, rendetlenül evett, leckeóráit elhanyagolta, éjszakázott, alig aludt valamit, és gyakran becsípett. Az előkelő estélyekről eljövett, rendszeresen betért még egy-két íróval vagy festővel valami vendéglőbe. Mulatópajtás mindig akadt. Viktor Hugo szorgalmas ember volt, és szigorú kötelességtudással sietett haza, mert másnap korán kellett kelnie. Balzacot sem igen lehetett lumpolásra csábítani, mert ő éjszaka dolgozott, és az ilyen estélyek után már várta otthon a kéziratpapíros. De Müssé rendszerint kapható volt egy pohár konyakra, és egy konyakból kettő lett, kettőből tíz. Francia hajnalban tért haza, mámorosan botladozott a bútorok közt, rendetlenül dobálta széjjel ruháit, és másnap nemigen tudott számot adni róla, hogy hogyan került haza. Anyja jó darabig megjegyzés nélkül hagyta az ilyesmit, aztán mégiscsak előhozakodott vele. Fiam, az éjszaka eltörted az új kancsót. Nem csak azért szólok, mert most újat kell venni, hanem azt nem lehet nézni, hogy hogyan teszed tönkre magad. Megint itt áll. Agyan szót sem értem el, három konyakot ittam. Alig, hanem több volt az, mint három. A fél lábadon rajta maradt a cipő, amikor lefeküdtél. A bűnös hallgatott. Alig aludt három órát, kínzó fájás hasogatta halántékát, nyelve kesernyi és érzéketlenséggel zsibbadt a szájában, szeme égett, és úgy érezte, mintha még a haja is fájna. De fel kellett kelnie, mert Erard apó várt, hogy valami hangverseny dolgát még beszéljek. Szenvedve mártotta arcát a hideg vízbe, hogy magához térjen kissé. Anyja azonban nem hagyta abba a szemrehányást. A ruhád is csupa pecsét, az a gyönyörű barna frakkod, amit a múlt héten hoztak haza, tönkrement, és az új galamszín nadrágodat kiégetted. Hol égettem ki? A térdén. Az anyja eléje tartotta a nadrágot, hát az bizony kiégett alaposan. Franci elhűlve nézte. A szép ruha gyengéje volt neki, roppant nagy kedvét lelte az öltözködésben. Ezt a nadrágot meg különösképpen szerette. Kaptam, mondta mérgesen. Ha mérges volt, angolul káromkodott, mert anyja nem tudott angolul. Mosdott tovább, homlokát és tarkóját tusolta az áldott hideggel, de anyja csökönyösen ott keringett körülötte. Hány órakor jössz haza ebédelni? Nem ebédelek itthon, Edvár Kinével és Szembővel beszéltem meg, hogy velük eszem a városban. Ebéd után már dolgom van Habeneknél. Aztán két órát kell adnom, és a szentszimonistákhoz is elnézek. Rá se érek hazajönni. De Franci, hiszen az a kislány itt fog ebédelni, hát te jelölted ki a mai napot. Ja, egészen elfelejtettem. Nagyon sajnálom, találj ki valamit, és mondj le neki. Az anya egy darabig hallgatott. Nem szólt, de némasága rosszabb volt száz házi jelenetnél. Végre is kiment, és haragosan becsapta az ajtót. Franci háborgó lelkiismerettel és kacagó haraggal öltözködött. Az a kislány nem volt más, mint Delarue kisasszony. Delarue tábornoknő is a házban lakott, és vastagon összebarátkozott Lisztével. Miután a Bajoli lány elmaradt a háztól, Lisztmama most a Delarue lányt szerette volna fiával elvétetni. Ezt ugyan nem mondta ki hangosan, de amit a két anya csinált, azt elég átlátszóan csinálták. A leány minduntalan bekopogtatott hozzájuk, és Lisztné pár perc múlva rendszerint ürügyet talált a távozásra. Csak jó negyed óra múlva tért vissza. A leány, aki éretlen, kedves, kezdetleges kis jószág volt, maga is minden módon kimutatta, hogy halálosan szerelmes. Neki ez eleinte tetszett, de hamarosan ráunt. És ha anyja a tábornok leányát említette neki, foga csikorgott az ideges türelmetlenségtől. Gyorsan felöltözött, nem köszönt anyjának, és haragja jeléül maga is bevágta az ajtót. Ezt azonnal meg is bánta. Habozott, hogy visszamenjen egy pár jó szóval megbékíteni anyját, aki most kétségtelenül sírva fakadt. De nagyon kellett sietni, és örült, hogy gyengételen mulasztását ráfoghatja az időre. Szédelegve gyalogolt a február végi utcán. A friss levegő hamar segített fejfájásán. Óráján megállapította, hogy a misét ma el kell mulasztania, ezért magára rót néhány imádságnyi penitenciát. Azt el is végezte, mire az öreg Gerardhoz érkezett a műett palotába. Ott hamar elintézték, hogy Pleiter grófné jótékony házi hangversenyén a grófné Pleyel zongoráját kicseréltetik Erard zongorára, és az Erard gyártmányt a műsorra is rá fogják nyomatni. Mondja, Erard bácsi, kérdezte aztán, mit tud maga erről a Paganiniről? Az öreg elmosolyodott. Paganini? Persze. Mit tudhat róla az ember? Hát képzelem, hogy mennyire izgat téged is. Azt tudom róla, amit mindenki. Az ördöggel cimborál. Jó, ezt hallottam, de én komolyan kérdezem, hogy mit tud róla. Komolyan mondom, hogy semmit. Csak azt, hogy ördögi módon tud hegedülni. Olvastam a bécsi és berlini kritikákat. Az embernek az esze megáll. Hát azokat én is olvastam, de miféle ember? Fiatal vagy öreg? Hát mi volt az apja? Családos? Milyen a külseje? Ismétlen, fiacskám, hogy nem tudok pontosan felelni. Ez az ember kétség kívül zseniális. Nem csak abban, hogy hegedülni mennyire tud, hanem abban is, ahogy komédiázik, ahogy ravasz fogásokkal felcsigázza és meghökkenti a hiszékenyeket, ahogy rendkívüli ügyességgel titokzatos homályt varázsol a személye és játéktudása köré. Tudod mit? Hát ha annyira érdekel, menj el Rossinihoz. Neki jó barátja, vagy Perhez. Tudtommal Per és Paganini egy mestertől tanultak összhangzattant Pármában. Te kár izgatnod magad. Úgyis meg fogod látni és hallani. Most szedd a kalapod, mert rengeteg a dolgom. Anyád jól van? Köszönöm jól. Volt egy zongora órája, az gyorsan elvégezte, aztán habozott, hogy kihez menjen. Először Per mellett döntött, de az öreget nem találta otthon. Bérkocsit vett, és elsietett Rossinihez. Azt otthon találtam. Reggelije mellett ült a nagy ínyenc, hideg szárnyast fogyasztott gyümölcs ízzel, és spanyol bort kortyogatott hozzá. Hát üljön le, kedves Litz! Mi szél fújta ide? Részint meg akartam kérdezni, hogy létét, kedves maestro, részint szeretném a Paganiniről beszélne nekem. Ad primum! Remekül érzem magam, ad secundum, miért izgatja magát annyira Paganini? Na, különben kár kérdeznem, egyik világhírű természetesen érdekli a másik, hát mit kíván róla tudni? Hogy kicsoda, miféle ember, mit tud, mi az igaz abból a sok fantasztikus badarságból, amit hallani róla? Igen, hát lássa, én jó barátja vagyok neki, és nem tudok magának felelni. Róla nem lehet tudni semmit. Amit tudok, röviden összefoglalhatom. Lehet úgy 50 éves. Genovából való, az apja boltos volt. A gyerek Pármában nőtt fel, és jó ideig szeretője volt Lukkában Napóleon nővérének. Rengeteg nővel volt dolga, de igazán tudtommal csak egyet szeretett, egy Antonia Bianchi nevű énekesnőt, aki nagyon kedves, szelíd, egyszerű kis nő volt, én is ismertem. Azt el is vette. Van egy fia, Achille. Ez az, ami kézzel fogható, tudok róla, és még azt, hogy Jettatore. Jettatore, mi az? Nem tudja, mi az, hogy Jettatore. Az olyan embert hívjuk így mi olaszok, aki szemmel verni tud. Ajánlatos óvakodni tőle, magának is ajánlom. Ajánlom, hogyha majd elmegy a hangversenyére, tegye a kezével ezt a mozdulatot. Ez a legjobb ellenszer. Jobb keze öklét előre bökte úgy, hogy abból csak a mutató új és a kisúj állott ki. Maga komolyan hiszi ezt a babonát, maestro? Babonát? Ez nem babona, kedves barátom, ez köztudomású dolog. Én csak nem vagyok babonás ember, ugye? Na hát. Ha én mondom, hogy jettatórék igenis vannak, és mióta a világ áll, az én Nikoló barátom a legnagyobb jettatóre, nekem elhiheti. Szóval, csak ugyanaz ördöggel cimborál, ezt ne kérdezze ilyen könnyebb mosollyal. Mi olaszok az ilyesmin nem szoktunk mosolyogni. A legintelligensebb ember is tudja, hogy vannak olyan természeti erők, amelyeket nem ismerünk. Hogy ezeket ördögnek nevezzük, vagy másnak, az közömbös. Paganini igen titokzatos ember. Otthon Olaszországban azt hallottam, hogy féltékenységből megölt egy embert, és ezért 20 évet töltött gályarabságban. Mások szerint börtönben ült, és ott tanult meg ennyire muzsikálni egy rozzant hegedűn, amelynek csak egyetlen húrja volt. Ez lehet igaz is, nem is. Tőle magától nem lehet megtudni semmit. Kérdésekre csak ördögien vigyorog, és nem válaszol. A művészetet titkára sem lehet rájönni, mert csak saját szerzeményeit játsza, azokat pedig nem adja ki. Sőt, annyira vigyáz, hogy ugyanazt a számot nem játsza el kétszer egy városban. Kétségtelen, hogy mióta a világ áll, így még nem tudott hegedülni senki, alig ha is fog. Franci habozott, aztán kivágta a kérdést. Jobban tud hegedülni, mint én zongorázni? Jobban, kedves barátom, jobban. Ám bár a kérdés nem olyan egyszerű. Hogyan is fejezzem ki magamat? Maga a zongorán úgy zongorázik, mint ez idő szerint senki más. De ő a hegedűn nem csak hegedül. Neki a hegedűn 5 perc alatt 50 találmányát lehet hallani. Az ő hegedűje nem csak hegedű hangot ad, hanem kongani tud, csicseregni, fuvola hangot adni, csengeni, vagy ha tetszik, akár ugatni is. Hiába magyarázom, azt hallani kell, majd meg fogja hallani. Na, most játszik nekem egy kicsit, rég nem hallottam. Franci engedelmesen ült le a zongorához, volt egy kész ábrándja az új Rossini opera a Tell Vilmos dallamai felett. Eljátszotta, Rossini odalépett hozzá, s megölelte, amikor vége lett. Óriási. Ez csak ugyan a határa annak, ahogy zongorázni lehet. Bámulatos, ahogy a fuvolákat vissza tudta adni. Nincs tovább. Hány éves maga? 20 leszek. Nagy dolog. A legnagyobb zongoristák fénykorukban sem érkeztek el eddig. Hát éppen ez a borzasztó. Tessék. Borzasztó? Hát mi ebben a borzasztó? Hogy nincs tovább. 20 éves vagyok, hát mit kezdjek az életemmel? Mi az értelme az életemnek, ha nem lehet tovább menni? Ismételjem magam még 40 évig? Az nem élet. Az nem. De komponálhat. Abban van haladás határok nélkül. Tis baj van. Kezdtem már szépen komponálgatni, akkor jött ez a Berlioz, és teljesen felkavart. Nem hallotta, maestro? Nem. De nem is hiszek az ilyen újfajta, hogy hívjákokban, ezek múló dolgok. Akinek van elég dallama, és becsületesen tudja az ellenpontot, az jó muzsikát fog írni. Akinek nincs dallama, és nem tanulta meg a mesterségét, az mindenféle különlegességeket eszel ki, de attól még nem jó zeneszerző. Tudja, kedves barátom, az ilyen muzsikus ahhoz a férfihoz hasonlít, aki a nász éjszakán vidám anekdótákkal mulattatja a feleségét reggelig. Rossini hangosan nevetett saját tréfáján, Franci azonban pipacspirossá változott. Tisztasága az ilyen merész tréfánál azonnal elárulta magát. Ezen még jobban mulatott Rossini, elbúcsúztak, és a távozó fiatalembernek nem ment ki fejéből a boszorkányos hegedűs, aki jobban muzsikál, mint ő, az egész világ csoda zongorása. Aznap este Ruzán hercegnőnél volt fogadás. Ismerős társaság volt együtt, különös és tarka emberek állatkertje, akiket a vakmerő hercegnő, dacolva az egész Faubourg Saint-Germain-nel tüntetően házához eresztett. Más arisztokrata hölgyek meghívták Hardenberg herceget, ő meghívta a herceg házi orvosát, a zsidó Koref doktort, szemből széles borotvált arca, és ott volt festők, színészek, ügyvédpolitikusok, és ezek között egy-két társaságbeli hölgy, akik bátrak voltak követni Klára hercegnő bátorságát. Jöjjön, Litz, magát még be kell mutatnom egy hölgynek, aki régóta vágyik ismerni. Telt termetű szőke asszony ült a karosszékben. Franci meghajtotta magát, kezet csókolt, és gyakorlott szalommozdulattal mindjárt széket húzott az új ismerős mellé. Tudta, hogy ki ez, már eleve előkészítették erre a bemutatásra. Vidéken élő arisztokrata dáma volt ez, aki ritkán jött Párizsba, és szenvedélyesen szeretően a zenét mindenáron meg akarta őt ismerni. Laprunaréd grófné volt a neve. Fiatal asszony volt, férje évtizedekkel öregebb. Végre megismerem magát, világ csodája. A csodák előbb-utóbb találkoznak, grófné. Engem ért a másik csoda alatt? Természetesen. A szépség ugyanolyan csoda, mint a művészet. A szentszimonisták, akinél éppen ma délután fordultam meg, azt tanítják, hogy a szépség is, a művészet is azonos a vallással. Ha ez igaz, kartársak vagyunk. A grófné papnő, én pap. Papnő? Na nem, hát az nem óhajtok lenni, még a szentszimonistáknál sem. Kedves emberek legalább. A szép grófné villogó szemmel nevetett. Nagyon kedvesek, kék csokrot hordanak rendes nyakkendő helyett, és szívből szeretik egymást. Az helyes, az igen okos szekta. Beszéljen róluk még. Megindult a beszélgetés. Egyenlőtlen beszélgetés, amelyben nem a férfi volt a nyers hevességgel támadó fél, hanem az asszony, és nem a nő volt a tisztasága várában elmésen védekező fél, hanem a férfi. Beszéltek szentszimonizmusról, romantikus iskoláról, olasz operáról, zongorázásról, de mindenről felületesen. Két társalgást folytattak voltak éppen, egyet a kimondott mondatokkal, és egyet a sorok közé rejtett villámló gondolatok játékával. Később a zongoráz vonultak, és a grófné leült játszani. Azonnal látni lehetett zenéje színvonalát, igen ügyes, mutatós készség a billentésben és a pedálkezelésben kezdetleges hatásvadászott. Ő hallgatta, és azon tűnődött, hogy mik a határai a tudásnak, és miket tudhat az az ördöngős olasz, ha többet tud, mint ő. Mire gondol, kérdezte a szőke grófné, amikor befejezte a Boccherini menüettet. Paganinire gondoltam, felelte ő felrezzenve. No, menjen, hízelgő, szólt boldogan pirulva, hogy tudom, hogy jól játszom, de annyira talán mégsem. Na, most üljön maga az én helyemre. Nem kérette magát, odaült. Mint ahogyan a fiatal oroszlán pofozgatja a guruló labdát a ketrecben, úgy játszotta ugyanazt a menüettet. Futamai sziporkáztak, mint a hangokká vált csillaghullás. Az egész társaság köréje gyűlt. A háziasszony büszkén szemlélte szalonja sikerét, és szemével kormányozta a tért harisnyás lakályokat. De hirtelen meglepetve fordult vissza. A ragyogó zongorajáték hirtelen abba maradt, Liszt szelesen ugrott fel a zongorától. Hiába, mondta szenvedélyesen, hiába, ez nem megy tovább. Mi jöhet még ezután? Mindenki bámulva nézett rá. Egyesek közel léptek, hogy talán valami baja van. Ne figyeljenek rá, mondta vállat vonva úgynevezett fáradt mosollyal. Néha önmagammal küszködöm. Ha a művész, az ember, vannak ilyen meghasonlott pillanatai. Szembőv, terelje el rólam a közfigyelmet, beszéljen el valami érdekeset a hölgyeknek. Új csoportok alakultak, és ő 10 perc alatt megint Laprunaréd grófnéval találta magát együtt. Most már mellette is maradt egész este. Nagyon kedvesnek találta ezt az asszonyt, közvetlennek, jókedvűnek, nevetni szeretőnek, olykor szellemesen felcsillanónak. Amikor a társaság feloszlott, igen nyájasan kezdtek búcsúzni egymástól. Mikor látom megint? Kérdezte Franci. Találkát nem adok, vágott vissza a gyors válasz. A fiatalember egész tartása megmerevedett. Bocsánat, nem is így értettem. Én sohasem szoktam társadalmi különbségekről megfeledkezni, efelől nyugodt lehet, grófné. Na nem, nem, szólt hirtelen, majdnem alázatosan a szép asszony, maga félreért. Én most ugyanezt feleltem volna az én kasztomból való valakinek is. A viszontlátásra. De ő már elfordult és mástól búcsúzott. Sietett egyedül lenni, hogy Paganiniről gondolkozhassék. Másnap megint elment Erárdhoz. Elkérte tőle a zenei szaklapokat, mert azok egész Európából mind jártak az öreg úrnak, és ő gondosan félretette őket. A Paganiniról szóló bírálatokat akarta látni. A Berliner Konversationsblattban ezt olvasta. Ha valami új bölcsészeti iskola a költészet legfőbb tételéül a tragikus iróniát jelölné meg, az iskola igazi képviselőjét Paganiniben lelhetné fel, aki csak tréfálkozni látszik a legnagyobbal, mikor megalkotta, saját maga rombolja le, de a rombolásból új műalkotást tud teremteni. Rellstab, a híres zenekritikus ezt írta. Paganini elérte a legmagasabb hegycsúcsot. Ez azonban csak másoknak csúcs, neki fennsík. Ott lakik, ott él, és onnan indul el igazában még magasabb régióba. Egy másik kritika. Amit csinál, megtanulhatják mások is, és ő mégis hasonlíthatatlan marad. Ilyen kritikákat böngészett egy óra hosszat, de hiába tűnődött felettük, még kevesebbet értett ebből az emberből, mint azelőtt. Este Pléter grófnéhoz volt hivatalos, és a társaságban meglepetve pillantotta meg Le Brunaret grófnét. Ezt nem reméltem, mondta kissé hidegen, de udvariasan. De én igen. Nem került különösebb fáradtságomba megtudni a barátnőimtől, hogy maga ma este hol lesz. Most kérjem bocsánatot a tegnap esti megjegyzésért. Bocsánatot kérek még pedig őszintén. Megbocsátok, de ha jöjjön, ismerkedjék meg a férjemmel. Egyik sarokban elhízott alacsony fehérhajú úr üldögélt. Első pillanatra nem lehetett elhinni, hogy ennek a viruló délceg asszonynak ilyen esett kisöreg a férje. Kezet szorítottak, La Prunerade gróf rögtön helyet mutatott maga mellett a fiatalembernek. Nyájasan fordult hozzá, és mindjárt bocsánatot kért, hogy semmit, de semmit nem ért a muzsikához, és Monsieur Litz művészetét csak hozzáértők véleménye alapján tudja nagyon tisztelni. Beszélgetni kezdtek, és Franci 10 perc múlva el volt bűvölve az öreg arisztokratától. Ennél kedvesebb, szeretetreméltóbb, bölcsebb emberrel hosszú idő óta nem találkozott. Amikor a csoportok változtak, sehogy sem akart elmozdulni tőle. Később az asszonnyal került össze egy ablak mélyedésben. Nem lehetett észre nem venni, hogy La Prunerade grófné erősen kacérkodik vele. Semmiségekről beszélgettek mondataik, de az asszony szeme az vakmerően beszélt másról. Most már találka lett a dologból. Megállapodtak, hogy másnap együtt nézik meg a Louvre-t. Akkor egy gárdatiszt lépett hozzájuk, és az est későbbi folyamán, ha oda pillantott, látnia kellett, hogy a grófné és a katonatiszt között kétségtelenül igen bizalmas beszélgetés folyik. Sokkal bizalmasabb, mint amilyen a vele folytatott kacérság mellett megférhetett volna. Ez gyors haragra indította, úgy érezte, hogy nem a maga nevében haragszik, hanem az aranyos, elragadó öreg fér nevében. De azért a Louvre-ban pontosan megjelent. Az asszony meglepte. Délelőtt egészen más volt, mint este. Fiatalabbnak látszott, frissebbnek és egyszerűbbnek, természetesebbnek. A képeket, amelyekről előző este szó volt, csak felületesen nézték, beszélgettek. Az asszony a gyermekkoráról és vadhazájáról faggatta, a pusztáról, ahol indiánokhoz hasonló lovasok lődözik le a gyűlölt idegeneket. Ő mosolygott, leírta Doborjánt és Pozsonyt és Pestet. Beszéljen valamit magyarul. Hallani szeretném, hogy hogyan hangzik ez a nyelv. Sajnálom, Nem tudok magyarul. Ezt a nyelvet nálunk inkább csak a köznép használja. Persze valami dialektus, mint nálunk a Provence. Ő ráhagyta. Fogalma se volt, hogy a magyar nyelv milyen eredetű. Az asszony annál jobban érdekelte. Oldalról szemügyre vette és becsülgette, hány éves. 25-26-nak nézte, és egyszerre vakmerően ezt kérdezte. Szereti maga az urát, grófné? Nagyon szeretem, felelte az asszony meglepetés nélkül. Ő a legjobb és legkedvesebb ember a világon. De ő annyira távol van mindentől, ami zene, és én csak a zenében élek. Értem, felelte másfelé tekintve a fiatalember. Nekünk többet nem szabad találkoznunk, grófné. Miért? Csak. Nem szabad. Én a grófot úgy megszerettem, hogy a szívembe zártam. Én is szeretem őt. Nos, a baj az, hogy nem csak őt szerettem meg, hanem magát is. A gróf olyan jó, olyan kedves hozzám, hogy már azt a forróságot is jellemtelenségnek érzem, amellyel magára gondolok. Az asszony soká hallgatott a képekkel telt fal tövében, aztán egyszerre kezet nyújtott. Köszönöm. Felejtsen el engem. Én magát soha-soha nem fogom elfelejteni. Most menjen el, én még itt maradok. Franci elment, könnyűnek, büszkének, hősnek érezte magát. És ezen a hősiességen keresztül az a melegség, amelyel az asszony gödröcskés, édes arcát őrizte magában, még sokkal melegebbé változott. Úgy adódott, hogy a következő napokon nem találkoztak társaságban. És március 9-én úgyis eljött a nagy nap, a Paganini napja. Az utcákon olyan falragaszok hirdették a nagy olaszt, amelyek elütöttek a megszokott színtől és formától. Jóval nagyobbak voltak ezek a plakátok, és a helyen és időn kívül csak ez állott rajtuk. Niccolò Paganini, fare suonare il suo violino. Kimondhatatlan izgalommal ment el a hangversenyre. A kezdet előtt elbújt, mert ha ismerősök megszólították, heves idegesség kínoszta. Csak akkor foglalta el helyét, mikor a művészt már jelezték, az előző zenekari számot nem is hallgatta meg. Ajtónyílásból a nézőteret figyelte. Ott volt egész Párizs, számtalan ismerős arcot fedezett fel a széksorokban, többek között megdobbanó szívvel a La Prunerette grófné arcát. Idős hölgy ült egyik oldalán egy sorral előbb, de közvetlenül előtte a gárdatiszt. De erre most nem ért rá figyelni, a zenekar eljátszott egy Beethoven sort, mint egy bejelentésül. A zenészek közül gyors és nesztelen léptekkel egy bámulatos fekete alak vált ki. Felsohant a dobogóra, hihetetlenül sovány alakja volt az első benyomás róla. Keshet, bokában toprongyosan ráncos, fekete nadrágot hordott, amely úgy festett, mint a hajléktalanoké, akik felöltözve alszanak valahol. Ebben a nadrágban, amely szorosan simult testéhez, olyan vékony combok rejlettek, mint más ember alsó karja. Egész teste ilyen hústalannak látszott. Fejét leszegve tartotta, mint aki gyerekkora óta megszokta az áll hegedű szorító mozdulatát. Ettől a tartástól különlegesen magas homloka még domborúbbnak tetszett, és fény lett a ráeső lámpavilágban. Rendetlen holló fekete üstök tenyészett ezen a fejem, és a leszegett arcból torszképhez méltó horgas keselyű orr éle világított. Rossz fekete frakjából ingés nyakkendő nem látszott, kabátja két fecske farkát szalagszerűen vékonyra és nagyon hosszúra szabták. Cipője vándorlegényé lehetett volna. De legfeltűnőbb volt rajta, amikor hegedűjét álla alá emelte két keze. Ezek félelmes kezek voltak, elképzelhetetlenül hosszú ujjakkal. A háttérben csak a boltozatos homlok és a két kéz krétafehérsége rajzolódott le, az egész alak hegedűjével együtt beleolvadt a sötét háttérbe. A homlok és a két kéz olyan borzalmas volt, okát nem lehetett adni miért, hogy Franci megremegett és önkéntelenül megismételte a Rossinitól látott kézmozdulatot. Az ijesztő démoni alak úgy viselkedett a dobogón, mint egy félkegyelmű. Csetlet botlott, rálépett saját lábára, félszegen hajlongott, vonót tartó kezével keresztet vetett, és szemmel láthatóan úgy félt, mint akit ki akarnak végezni. De aztán felemelte a vonót. A műsor hegedű versenyt jelzett D-durban. Megszólalt az első hang. Franci megrezzent a székén. D-dur? Ez lehetetlen. A hegedűn táncoló balkéz ugyan D-t fogott, amennyire láthatta, de az ő füle nem csalhatott, ez nem D, hanem S. Kétségtelen, hogy a hegedűt egy fél hanggal feljebb hangolta a művész. Végig pillantott a hangszereken. Azok az ujjak állásáról megállapíthatóan mind S-dúrt játszottak. Mi ez? Minek ez a csalás? Miért nem nevezi a szerzeményt S-dúrnak? De nem ért rá gondolkodni, a hegedű beszédét figyelte. Már az első 20 ütem sátáni tudást mutatott, de mégiscsak hegedű tudást. Azonban a második percben a szerzemény félre érthetetlenül vihart ábrázolt. A hegedű megszólalt a szél sűvítő zúgása, de nem csak egy egyszerű portamentóval. A hang színében rejlett a csoda. Teljességgel megfoghatatlan volt, hogy ezt a hangot a vonóval érintett húr adja. Ez csak fúvó hangszer adhatta, az is olyan, amilyet a zenekari tudomány eddig nem ismert. És ugyanekkor esni kezdett az eső. A hegedűn tisztán hallatszottak az esőcsepek picsikátói. Egyszerre a vonó nyele nagyot csapott a hegedű oldalára, és a hallgató felujjongott. Hallotta a kezdődő viharban becsapódó ablak csattanását. Most a szél és eső egyszerre jelent meg a hegedűn. Franci elhűlve, száradó torokkal látta, hogy mit csinál ez az ördögi ember. Egy ujja elképzelhetetlenül messzire simult végig a G-húron, azaz most az AS-húron, hogy a vonó kihozhassa a szél nyávogó üvöltését, de ugyanakkor két ujja szabatos merev ütemben csipkedi a picsikátókat. Aztán villámlás következett. Pokoli villanású futamok kísérteties pontossággal rajzolták le a mennybolt fényes vonalának rajzát. Utána a mennydörgés. Hogyan csinálja ezt? Miféle húrral, illetve egyszerre két húr, micsoda hihetetlen együtt kínzásával? Így folyt ez egyik megdöbbenéssel a másik után perceken keresztül. A vihar elhaladt, az esőcseppek a kisütött napfényben pittyentek le szorványosan, egyre ritkábban az eresz aljáról. Leheletszerű egyetlen picsikátó esőcseppje után vége volt az egésznek. Félelmetes erejű taps következett. Franci elfelejtett, vagy nem tudott tapsolni, kezét megbénította a megdöbbenés. Azt kellett érezni, hogy fél attól, aki odafent játszik. És már következett a másik szám, Fandango Spagnuolo, zenekar nélkül. Ez egy spanyol szerelmes párt mondott el, akik a Baromfi udvaron táncra kerekednek. A hegedű pontosan elmesélte az egyes állatokat. Mekegni tudott a hangszer, nyeríteni, ugatni, kukorékolni, kotkodácsolni, röfögni és bégetni. Az állati lárma alatt néha megszólalt a spanyol tánc kecses és lüktető dallama. Olykor két állat szólt egyszerre. Aztán mind elhallgatott, csak a tánc muzsikák leírhatatlan édességgel sokáig, de akkor éles nyávogás szólt vele, és két verekedő kandúr tüskölő fújása. A humor színes volt, ijesztő és ámulatra indító egyszerre. Egész este így ment. Kapricsók szerepeltek a műsoron sok egymás után. Rövid darabok, valamennyi kiáltó fényképével, vagy egy emberi érzésnek, vagy valami ismert zajnak. A hegedű gúnyosan tudott hahotázni egy egész számon keresztül, majd a bérest mondta el, aki fütyörészre tolja fülsértően nyikorgó taligáját. Egy szám kellős közepén az előadó hirtelen csavart egyet alig látható villámgyorsasággal, és Franci felsziszent a megdöbbenéstől, amikor látta, hogy mi történt. Paganini a G-húrt egész szűkített terccel feljebb csavarta, de ugyanazon a hangon játszott tovább, csak hogy a húr új feszüléséből ez a hang teljesen más szint kapott. Olyat, amelynek külön mondani valója volt a szerzeményben. Aztán jöttek az üveghangok. Ezeknek rejtélyes bravúriától meg lehetett borzadni. A különböző színek egész létráját hozta ki belőlük. A hegedű üveghangon tudott hegedülni, de sipolni és fütyörészni is. Végül hegedűn eljátszott egy katonazenekart. A hallgató hajlandó volt azt mondani, hogy ez már nem igaz, részhangszerek harsogtak benne, és a hárfa is megszólalt. Franci szorongó idegességgel az ájuláshoz közel kelt fel a székről, mikor a Rossini féle Mosin e Gitto dallamainak variációi elhangzottak. Le volt sújtva, meg volt alázva, fellelkesedett, és felháborodott egyszerre. Teljességgel meg lehetett érteni a közhitet, hogy ez az ember, akiről azt beszélték, hogy elhalt kedvese beléből csinálta a G-húrt, magától az ördögtől kapta tudományát, mert nem csak ördögi tudás foglaltatott benne, hanem valami ádáz és fogbicsorgató pokoliság, az önmaga felett való káröröm vadkéje, az állathangok és katonabanda aljasan nagyszerű utánzásának vigyorgó szentségtörése. Ezelőtt az ember előtt éppen úgy le lehetett borulni, mint ahogy puszta kézzel megfojtani szerette volna, aki hallgatta. A hallgató összetörve teljes lelkében felkavarva haladt lefelé az opera lépcsőjén, vagy inkább osont, mert nem akart mást, mint hogy ne kelljen beszélni senkivel. De nem kerülhette el, hogy Laprinarét grófnéval beszéljen. A kaputolongásában találkoztak. Mit szól ehhez? Kérdezte az asszony. Megdöbbentő. Az megdöbbentő. De vajon zongorán nem lehetne ennyit tudni? Nem tudom. Ha lehet, én fogok tudni annyit. Az asszony erősen a fiatalember szemébe nézett. Fog. Én hiszek magában. Viszontlátásra. A tolongás elsodorta őket egymástól. Ő hazasietett, mintha kergették volna. Azonnal leült a zongorához, és leütött egy hangot. Figyelte. Leütötte másképpen. Figyelte. Késztartását, pedáljátékát, billentése erejét százféleképpen kipróbálta, oldalt fordított fejjel feszülten hallgatta ugyanannak az asznak különböző zengéseit. Fogát összeszorítva konokul ütögette a hangot. Akkor terceket ütött, trillázott. Ütött magasról, majd ráfektette ujját a billentyűre, úgy ütött. Ezt csinálta órák hosszat. Tudta, hogy anyját nem zavarja, az hozzászokott az éjszakai zongora szóhoz. Egyszer arra rezzent fel, hogy anyja felkelt. Odakint világosodott már, ő csak vizsgálta a hangokat tovább. Még fenn vagy, fiam? Szólt az anya belépve fején fehér főkötővel. Most hagyjon, mama, ez borzasztó fontos.